Kegyelem, irgalom és békesség adassék néktek bőségesen. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, a János evangéliumáról szóló sorozatunk 33. alkalmán vagyunk. Most a 13. részt olvasom folytatólagosan, ahogy múlt héten, ahol abba hagytuk. A 21. verstől fogom olvasni a fejezet végéig, mivel az igerész hosszú, ezért kérem a testvéreket, hogy helyünket elfoglalva hallgassuk. Buzgó figyelemmel, hogyan szólít bennünket Isten János evangéliumának 13. részében. Miután ezeket elmondta, Jézus megrendült lelkében, és bizonyságot tett e szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél. Jézus mellett telepedett asztalhoz egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az odahajolt Jézushoz, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt, az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta a Júdás Iskariótesnek, Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán, Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Az ott ülők közül senki sem értette, hogy miért mondja ezt neki. Egyesek ugyanis azt gondolták, hogy mivel az erszény Júdásnál volt, azt mondja neki Jézus, vedd meg, amire szükségünk van az ünnepre, vagy azt, hogy a szegényeknek adjon valamit. Miután tehát elfogadta a falatot, azonnal kiment, már éjszaka volt. Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus, most dicsőült meg az emberfia, és az Isten dicsőült meg ő benne. Ha pedig az Isten dicsőült meg benne, az Isten is megdicsőíti majd őt önmagában, sőt, azonnal megdicsőíti őt. Gyermekeim, még egy kis ideig veletek vagyok. Kerestek majd engem, és ahogyan megmondtam a zsidóknak, hogy ahová én megyek, oda ti nem jöhettek, most nektek is ezt mondom. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Simon Péter megkérdezte tőle, Uram, hová mégy? Jézus így felelt, ahová én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követnélek most? Az életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod én értem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Isten adja meg, hogy a felolvasott igéhez közel kerüljünk, az valami nagyon személyeset tudjon nekünk mondani, és valami jó gyümölcs fakadjon belőle. Jöjjetek, imádkozzunk ezért. Mint a száraz föld eső után, úgy vágyakozunk utána, Urunk. Mint a mennyasszonya vőlegénye után, úgy vár téged a mi szívünk, és úgy sóhajtozik utánad. Mint ahogy a szarvas hűs vízforrás után sóhajtozik, úgy vágyakozunk utánad, Istenünk. Hisszük és reméljük, hogy legbelül a szívünkben ez hozott minket ide, add, hogy felfedezzük ezt a vágyat magunkban, és ez a vágy tapassza a mi figyelmünket egészen reád most. Engedd, Urunk, hogy akár gyermekekként lent a gyerekisten tiszteleten, akár itt a templom térben felnőttenként figyelünk az igédre, ez a vágy törjön utat magának bennünk, hiszen ott van bennünk a hiány, hogy töltsd be bennünket egészen, jobban és jobban, hogy hagyj ismerjünk meg téged egyre és egyre, hogy mélyüljön az ismeretünk rólad, és hogy az engedelmességben, az alázatban egyre inkább megerősödjünk, hogy egyre inkább hasonlítsunk rád, drága megváltó Krisztusunk. Engedd, hogy legyen tér bennünk, jöjj Jézus és töltsd be bennünket. Hívunk téged, Szentlélek, újítsd meg a szívünket, indíts bennünket jó dolgok felé, változtasd meg a rossz fele menő lépteinket. Kérünk, Szentlélek, Isten, vigasztald azokat, akik mélységben vannak most köztünk, hadd tudjanak a te igédre tekintve, a te munkád nyomán igazán megújulni, megfrissülni, felbátorodni, tovább indulni. Így kérünk egész gyülekezetünkért, a te áldásod legyen most mi rajtunk, mert különben minden hiába. Ha te nem jössz velünk, Urunk, el sem érdemes indulnunk, de ha te velünk vagy és velünk jössz az utunkon, bármire képesek vagyunk. Veled, ahogy a Zsoltár író mondja, a kőfalon is átugrunk. Így könyörülj rajtunk. Nem csak rajtunk, hanem akik esetleg otthon hallgatják az Isten tiszteletet, hadd történjen ez a csoda ezen keresztül is. Áld meg most a rád figyelő gyülekezetet, és ne csak minket, hanem mindazokat, akik ma segítségül hívnak téged. Amen. Szeretett testvéreim, hagy olvassam újra az előbb felolvasott részből két versét Jézus szavainak, amelyek alapján, de az egész rész alapján szeretném az örömhírt hirdetni közöttetek. János evangéliumának 13. részéből a 34. és 35. verset olvasom újra. Új parancsot adok néktek, mondja Jézus, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Foglaljunk helyet. Nem tudom, testvéreim, hogy vagytok ezzel a szeretetre szóló felszólítással, de általában a papok két dologról beszélnek a templomban, vagy arról, hogy bűnösök vagyunk, vagy arról, hogy szeressük egymást. És már néha úgy érezzük, hogy ez a kettő a könyökünkön jön ki. Valami újat is mondjanak már. És amikor felszólítanak valamire, az már megint olyan nehézkes, hogy már megint valamit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk, már megint valami nehezet kér Jézus, hogy szeressük egymást, eszünkbe jut a sláger is róla, szeressük egymást, gyerekek, na jó, köszönöm szépen, de hogy ez igazán megérintsen minket, ez a nagy kihívás. És azt hiszem, vagy arra jöttem rá, hogy Jézusnak ezek a szavai csak akkor kerülnek közel hozzánk, ha engedjük, hogy az egész kérdést, felhívást, felszólítást valahogy Jézuson keresztül lássuk. Magát Jézust kell megértenünk ehhez, mert különben megint egy olyan felszólítást kapunk, aminek úgy érezzük, hogy magunktól képtelenek vagyunk megfelelni. Szóval érdemes Jézusra tekinteni, és ebben a nagyon furcsa részben, ahol tömpet három egységből áll a felolvasott szakasz, valahogy azt figyelni, hogy Jézus hogy viselkedik benne, és egy kicsit mélyre ásni ezeknek a jeleneteknek, hogy néz Jézus a tanítványaira, Júdásra, Péterre, önmagára, a saját sorsára, az egész történetben. Ezért hadd kezdjem két egymás mellett elmondott furcsa állítással, amiben önmagukban ellentétek vannak. Az egyik állítás ilyen egyszerűen hangzik, Jézusnak nincsenek illúziói a tanítványait illetően. Ez kiderül ebből a részből. Nincsenek illúziói. Hadd mondjam rögtön, ki ne bújjunk alóla, felőlünk sincsenek Jézusnak illúziói. Pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk. Ugyanakkor a másik állítás így hangzik, Jézus mégis felvállalja a tanítványait, sőt épít rájuk. Ez a kettő egymásnak mereven ellenmond. Hiszen ha valaki felől nincsenek illúzióink, és tudjuk, hogy milyen, és mi következik, akkor azért nehéz felvállalni. Akkor különösen nehéz építeni rá. Vajon hogy vagyunk a gyerekeinkkel? Így gondolunk rájuk, nincsenek illúzióim felőled, kisfiam, kislányom, mégis építek rád. Tudom, hogy nem fogod elrakni, én mégis megkérlek, hogy te rakd el. Igazából tudom, hogy nem jössz haza időre, én mégis hozzád fogom igazítani a családi programot. Vagy amikor a tanítványainkra gondolunk tanárként, lelkészként, hitoktatóként, többen vagyunk így itt a templomban. Vajon tudunk-e így nézni a tanítványainkra? Nem úgy van-e, hogy nincsenek illúzióink, tudjuk ki milyen, bekategorizáltuk őket, ez ilyen, ez a rossz fiú, ez a közepes, ez a jó fiú, és ha beledöglik, akkor se fog kijönni a kategóriából. És igazából nekem már senki nem mondjon semmit erről vagy arról a diákról. Én úgy is tudom, hogy nem fogja megcsinálni a leckét, úgy is tudom, hogy egyesre fogja megírni, és úgy is tudom, hogy nem fog ebből soha az életbe kijönni. Vajon tudnánk-e építeni egy ilyen diákra? Fel tudjuk-e vállalni? Vagy gyülekezeti tagok szintjén, ha megnézzük. A gyülekezetben azért nagy veszély, hogy illúzióink legyenek egymásról. Miért? Mert itt mindenki a jobbik arcát mutatja. Nemrégen tartottam messze-messze egy előadást, amikor ahhoz a részhez értem, hogy a templomban mindenki a jobbik arcát veszi föl és próbál képmutatóskodni, akkor az esperes kiment a teremből. Hát most itt nincs esperes, úgyhogy remélem nem fog senki kimenni, de testvérem, itt mindenki a jobbik arcát mutatja. Tehát nyugodtan lehetnek illúzióink egymásról. Főleg rólam, Palásban, tehát az biztos, hogy rendes ember. Meg így egymással aranyosan éneklünk, itt elimádkozgatunk, fölállunk, amikor kell, áldás, békesség, mosolygunk, még arra is, aki esetleg nem szimpatikus. Szóval itt azért lehetnek illúzióink egymásról, de ha valaki régen jár ebbe a gyülekezetbe, én azt remélem, hogy egyre kevesebb illúziója van rólam, és azt remélem, hogy egymásról is egyre józanabb ítéletet tudunk hozni, hogy ki milyen. Tudunk-e mégis építeni egymásra? Tudjuk-e fölvállalni egymást akkor is, ha tudjuk, hogy erről vagy arról a testvérünkről, hát ne haragudj, nekem nincsenek illúzióim. Nem úgy van-e, testvéreim, hogy vagy naívan különböző pozitív képzetekkel nézünk másokra, és akkor felvállaljuk őket, akkor építünk rájuk, és bizony sokszor csalódunk, vagy pedig kiábrándultan, józanul és lemondóan nyilatkozunk egymásról, nincs róla illúzióm, ő úgyis ilyen marad, amilyen volt. Nem foglalkozom vele. Nem úgy van-e, hogy ebbe a két kategóriába esünk bele valahogy, vagy az optimistábbak, a szebb lelkűek azt mondják, hogy hát illúzióim vannak, azt gondolom róla, hogy majd most sikerül, és aztán csalódok. Vagy van a másik csapat, a pessimistább csapat, aki úgyis tudja mindenkiről, hogy milyen, úgyse fog változni. Itt ülnek ezek a drága konfirmandusok. Nem csak itt máshol is ülnek, de itt nagyon szépen együtt ülnek, aminek örülök. Vajon a konfirmandusainkról, vagy magamat kérdezem, a konfirmációra készülőkről illúzióink vannak, hogy majd, amikor elmondják az esküt, utána biztos minden vasárnap itt lesznek, és minden úrvacsoránál itt fognak tolongani, és egész életüket valóban az Úr Jézus hatalma és uralma alatt élik le. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség azt mondja, hát, ahogy megnézzük az elmúlt évek konfirmálóit, hány van itt közülük? Hát, ezekből is max. 2 fog járni. Ráadásul itt elég rossz az arány, mert 5-6 konfirmálónk lesz, ha odáig eljutnak, és megengedem. Szóval 5-6 gyerek lesz, hát az 5-6-ból a átlagos arány szerint egy marad meg. És akkor ez a józan gondolkodás. Hogy nézzünk rájuk? Vagy így, vagy úgy? Testvéreim, lehet-e minden illúziótól mentesen, tudva, hogy mi következik, ismerve a másikat, mégis kitartani mellette, mégis építeni rá? Ez ritkaság. Józanság kiábrándulás nélkül. Lehetséges ez? Józannak lenni úgy, hogy mégsem vagyok kiábrándult felőle? Építeni valakire illúziók nélkül, ez lehetséges? Lehetséges ez szülőként, tanárként, gyülekezettagként, családtagként, lelkipásztorként, ha a konfirmandusainkra nézek? Testvéreim, a mai történet arról győz meg bennünket, hogy lehetséges. Mert Jézus ezt teszi. Nincsenek illúziói a tanítványokról. És mégis kitart mellettük, mégis épít rájuk, mégis számol velük és felvállalja őket. Jézus ott ül a 12-vel, az egyik árulásra készül, már start állásban van, alig várja, hogy mehessen, lerakhassa a zsetont a kis zsebecskébe, és elvégezze a maga munkáját. Elárulja Jézust, Júdásnak hívják. Aztán ott van Péter, aki ugyan fogadkozik, de Jézus pontosan tudja, hogy ez lesz az a Péter, akik amikor kétszer megszólal a kakas, háromszor tagadja meg Jézust. Nincsenek illúziói vele kapcsolatban. Pontosan tudja Jézus, hogy az a 12 tanítvány, aki ott ül vele az utolsó vacsorán, az a 12 tanítvány úgy fog szerte reppenni, meg bezárkózni, hogy ihaj, hogy nem állnak majd mellette. És tudja a legkedvesebb tanítványért, akik legközelebb vannak hozzá, Péterről, János és Jakabról, hogy úgy húzzák majd édesen a lóbört, amíg ő vért veretékezve imádkozik, hogy csak na. Ezt mind tudja Jézus, mégis velük tölti az utolsó estéjét. Tölthette volna külön társaságban is. Például angyalokkal. Tölthette volna másokkal, lecserélhette volna őket, látva, hogy milyenek. Mégis velük vacsorázik, és rájuk bízza mindazt, ami neki fontos és kedves volt. Rájuk bízza mindazt, hogy folytassák azt, amit ő elkezdett, amit ő elindított, és bizonyos értelemben bevégzett. Testvéreim, ha tudnád, hogy ez az utolsó estéd, és nehéz idők jönnek, kivel töltenéd azt? Biztos, hogy azokkal, akikről tudod, hogy majd elárulnak, megcsúfolnak, gyávák lesznek, nem állnak ki melletted, velük töltenéd az utolsó estédet? Milyen különös, hogy Jézus fölvállalja ezt a 12 tanítványt, és úgy gondolja, hogy ti vagytok, akik el, megeszem ezt az utolsó vacsorát. Hagyj legyek kissé szemtelen. Vegyük úgy, hogy Jézus itt van közöttünk, mert hogy itt van, nem látjuk. És úgy gondolta Jézus, hogy ezt a mai délelőttöt veletek tölti el, meg velem. Így ebben a társaságban tölti. Találhatna jobb társaságot nálunk, testvéreim? Hát milyenek vagyunk mi? Nézzünk vissza az elmúlt hetünkre, vagy a tegnapi napunkra. Csak ugyanolyan jó társaság vagyunk Jézus számára, akivel érdemes eltölteni egy délelőttöt. És mégis felvállal minket Jézus, sőt, azért szól hozzánk, mert épít ránk, számol velünk. Milyen nagy dolog ez, testvéreim? Ott ül Jézus körül a 12, és mind megrémül. Tudom, hogy már elsütöttem itt, de hát, ha valaki nem hallott, a Sarkadi Nagypál híres prédikációban van, amikor erről szól. Több evangéliumban a tanítványok kérdezik, amikor Jézus mondja, hogy egy közületek elárul engem, csak nem én, kérdezgeti mindegyik tanítvány, és mit mond erre régi professzor? Azt mondta, hogy tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy mind el tudta képzelni magáról, hogy elárulja. Hogy mind el tudta képzelni. Csak nem én foglak elárulni. Megrémülnek, ki fogja elárulni a mestert. Egy pillanatra elbizonytalanodik mindenki. Mégis, testvéreim, Péter a szócsöve egy kicsit a tanítványoknak, hogy annak ellenére, hogy kicsit mindegyik ludasnak érezte magát, hogy lehet, hogy én leszek, nem voltak biztosak magukban, mégis azért tele voltak illúziókkal önmagukat illetőleg. Péter ennek a szócsöve. Ő aztán végképp, ha ezek mind elárulnak, én akkor sem, mondja a másik evangéliumban. Vagy Péter azt mondja, hogy én kitartok melletted, megyek és meghalok veled, mondja Péter, aki egy rabszolgalánynak később megtagadja Jézust. Mennyi illúziójuk volt magukkal kapcsolatban, különösen Péternek. Ez a nagyotmondás, testvéreim, amikor mi különnek gondoljuk magunkat másoknál, azt gondoljuk, hogy mi ezt vagy azt nem fogjuk megtenni, az mindig arról tanúskodik, hogy nincs igazi önismeretünk. Nincs igazi önismeretünk, nem ismerjük magunkat eléggé, még mindig tele vagyunk önhazugságokkal, önigazolásokkal, becsapjuk magunkat, nem ismerjük magunkat igazán. Testvéreim, az igaz önismeret az, Uram, ha te nem könyörülsz rajtam, minden rosszra hajlandó vagyok. Vagy a sivatagi atyák tanították a 4. században, ha valakit vétkezni látsz, imádkozd ezt, bocsáss meg nekem, Istenem. Mert akárha az Isten nem könyörül rajtam, azt én is elkövetném. Ha ez nincs meg, ez az önismeret, hogy bármi rosszra hajlandó leszel, vagy lehetnél, ha Isten nem könyörül rajtad, akkor még nem ismered magad, vagy nem voltál katona. Ha valaki volt katona, az tudja, hogy mennyi aljasságra vagyunk képesek egymással, igaz? Kopaszként milyen volt, aztán öreg katonaként visszaadtuk. Így volt? Nem. Persze. Testvérem, olyan dolgokat csináltam, magam is meglepődtem rajta. És sorolhatnánk, nagyon vigyázok most majd, kit miért ítélek el, mert Isten valami olyan játékot játszik velem, hogyha valakit valamiért elítélek, tudja, hogy én is megcsinálom. De komolyan, ezt most már észrevettem egy ideje, mert nagyon vigyázok az ítélkezéssel. Az ítélkezés mindig arról szól, hogy nekem illúzióim vannak, én jobb vagyok nála. Én ilyet nem csinálnék. A józan önismeret azt jelenti, hogy Uram, ha nem könyörülsz rajtam magamtól, minden rosszra képes vagyok. Könyörülj rajtam. Péterék illúziókkal voltak tele, de Jézus nem. Ő pontosan tudta őket, hogy milyenek. Nem furcsa, testvéreim, hogy Jézus ebben a szituációban, amikor először elmondja, hogy Júdás elárulja, tudta, hogy ki, a történetből kiderül. Péternek egyértelmű az arcába nyomja, hogy te majd meg fogsz tagadni engem. A kettő között a szeretetről beszél. Nem furcsa, lehet, hogy mégiscsak illúzió volt a Jézusnak, hogy ennek a szedetvedett társaságnak szeretetről kezd el beszélni. Hát nem ismerte őket? Nem emlékezett rájuk, hogy Jakab és János hogy próbáltak protekciót szerezni anyukájukon keresztül, persze úgy egyszerűbb, protekciót szerezni Jézusnál, hogy Jézus jobb és bal fele oldala felől üljenek majd a mennyben? Nem ezek azok, akik ott veszekednek egymással, hogy ki a nagyobb? Pont ezekre akar ilyeneket rábízni? Pont Péternek beszél a szeretetről, aki azt mondja, hogy ha ezek mind elárulnak, én akkor sem. Hiszen az volna várható, hogy ha a mesterük elmegy, aki úgymond összefogta a társaságot, majd szétesnek, és nem úgy szeretni fogják egymást, hanem ez az egész csapat megszűnik. Elmegy a vezér, összeesik a csapat, vagy mint egy családban. Meghal a pater familias, a nagypapa, vagy a nagymama, aki még összetartotta a családot, és utána kitör a háború az örökségen persze, mi máson. A boldog örökösök között, és széthullik a család. Nem láttunk már ilyet? Meghalt a nagypapa, vagy dédnagypapa, és szétesett a család, megszűntek a nagy családi együttlétek. Hát nem ezt várnánk, elmegy Jézus, és majd a forradalmár Zélóta, Simon, aki természetesen szemben állt a megalkuvó rendszert kiszolgáló Mátéval, ezek majd jól egymásnak esnek. Vagy majd Péter nem tűri a szangvinikus személyiségével a melankolikus Jánost, és majd jól egymásnak esnek. És akkor ezeknek kezd el beszélni szeretetről. Ezekről gondolja, hogy majd a világ arról ismeri meg, hogy az ő tanítványai, hogy egymást szeretni fogják. Benne van ez a pakliban? Úgy néz ki, mintha ezek tényleg olyan szeretett közösség lennének egymással. És Jézus mégis nekik beszél a szeretetről, és azt mondja, hogy új parancsatot adok, persze a régit ismétli meg az Ószövetségit, de abból a szempontból új, hogy a tanítványi közösségre vonatkoztatja, hogy egymást szeressétek, és ebből majd engem megismer a világ. Hát nincsenek mégis illúziói Jézusnak? Hogy mondhatta ezt? Semmiképpen sincsenek illúziói Jézusnak. Ahogy mondtam, minden tud róluk, mégis felvállalja őket, és rájuk épít. És ez igaz ránk is. És testvéreim, olyan nagy vigasztalás és biztatás, hogy Isten egészen ismeri a Rákoskeresztúri gyülekezetet. Egészen ismer bennünket személyesen. És mégis abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy ránk bízza a titkait, hogy szól hozzánk, hogy ránk épít, hogy azt mondja, hogy ti, ahogy ebben a gyülekezetben, vagy abban a bibliakörben szeretni fogjátok egymást, arról ismer meg a világ. Ti lesztek a továbbadói annak a szeretetnek, amit tőlem tanultatok. Sőt, más helyütt arról beszél Jézus, hogy úgy szeressük egymást, hogy ők az atyával szerették egymást. Úgy szeressük egymást. Épít ránk, feladatot víz ránk, ránk bízza a képviseletét. Miért? Miért tette ezt a tanítványával? Hogy bírta ezt megcsinálni? És hogy tanulhatunk belőle mi is, hogy egyrészt élvezzük ennek az örömét, másrészt pedig továbbadhassuk, és így tudjuk szeretni egymást. Mi a titka? Én négy dolgot találtam az igében, és általában a Szentírásban, ahogy olvasom. Ezt a négy dolgot rögtön elmondom egymás után, és pár szót még szólok róluk. Az egyik, mert bejebb lát Jézus. Mert bejebb lát az emberben. Aztán azért is, mert távolabbra lát. Azért is, mert Jézus számol a Szentlélekkel. És azért, mert Jézus ismeri a szeretet erejét. Ezt a négy dolgot szeretném, ha hazavinnétek. Mit is mond Péternek pár perccel hamarabb? Jézus. Megszólal a kakas, te elárulsz majd. Előtte pedig, amikor emlékszünk, múlt héten a lábmosás története volt előttünk, azt mondja neki, amikor nagy nehezen belemegy a lábmosásba Péter is, hogy ne csak a lábamat, hanem egészen most meg is, Jézus, mond egy furcsát. Elég, ha csak a lábadat, ti már tiszták vagytok. Mire gondol Jézus? A Biblia óra sietett segítségül, amikor az egyik testvérem a Siklós Józsefnek egy könyvéből olvasott fel egy részt, és ott, mintha picit megértettem volna ezt, amikor azt mondja, hogy a tanítványoknak a lábuk, ugye itt egy képről van szó, a lábuk az, ami a világgal, a földdel, a talajjal kapcsolódik, az lesz koszossá. De ők maguk már nem. Egy kicsit arra használta ezt a képet az ige hirdető, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen én egy másik képet szeretnék mondani, tudom, hogy nehéz, de mégis próbáljuk meg, hogy van a lényünknek egy magja. Amikor ma reggel erről beszélgettem kedves munkatársammal, Virággal, akkor ő segített abban, hogy ezt a szót behozta a beszélgetésünkbe, hogy tömben a lelkünknek a magja, az identitásunk, hogy ki vagyok én, az önazonosságom, ha újjászülettem, ha Krisztusban vagyok, ha megérintett az Úr, mondhatom sokféleképpen, akkor az kicserélődött, és ott már Krisztus lakik, ott már tiszta vagyok. A lényem legjava, a belső középpontja az Jézusé. De a világban élek továbbra is, és azzal surlódok, találkozok, kísértéseken megyek át, és a gömbnek a külső része, az bizony bekoszolódik, de a lényegem, az identitásom az már tiszta. Történt egy tulajdonos csere, amikor megtértem, amikor újjászülettem. És azért van az, hogy a hívő ember bántja a bűne és fáj neki, mert ez a belső mag már feszültségbe kerül azzal, ami bűn. Akinek ez nem cserélődött ki, akinek még mindig önmaga vagy másul a trónon, annak nincs konfliktusa a bűnnel, a világgal, nem érti, mi a bűn. De akiben Krisztus lakik már, aki belül tiszta, az érzi, hogy itt valami nem stimmel. És testvérem, amikor vétkeztek ti vagy én, amikor vétkezik majd Péter, akkor Jézus nem a külső burkot nézi, nem a lábát, hogy az koszos lett, hanem a lényegét, a belső magot, önmagát, hogy ott már tiszta, hogy ott már az enyém vagy, Péter, is. Azért igaz ez, mert amikor ott van és háromszor kérdezi Pétert, hogy szeretsz engem, ezt kérdezi csak tőle, ez a lényem lényege, szeretem-e Jézust, vétkeztem ellened, Uram, de tudod, hogy szeretlek. És Péternek magának kell megbizonyosodni, akármit is csináltam a szívem legmélyén, én szeretem Jézust. Elrontottam, elszúrtam, hagytam magam, gyenge voltam, kísérthető vagyok, de a lényem legjava, aki én vagyok igazán, az már nem a régi, már újjászülettem. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, igaz-e ez rátok? Újjászülettetek-e legbelül? Mert ha igen, Krisztus ezt nézi, és a vétkeiteket elfedezi a Golgotai kereszt. És ez történt Péterrel. Ezért mondom azt, hogy Jézus beljebb lát. És nincsenek illúziói arról, hogy mi tökéletesek lennénk, hogy ne vétkeznénk-e holnap. Egy úrvacsora után sem. Tudja, hogy mi lesz. Előre lát. Tudja, hogy holnap mit fogsz csinálni. Tudja a következő káromkodást, ami kijön a szádból. Tudja a rossz indulatot, ami holnap majd jön. De tudja azt is, hogy a szíved mélyén ott ez fáj, ahogy Péternek is fájt, ahogy Júdásnak is fájt. Testvéreim, Jézus beljebb lát, és ezt nézi. Ez az, amit figyel, és e szerint bánik velünk, nem a külső burok szerint, nem a vétkeid szerint, hanem a lényed mélye szerint. Meg vagy váltva? Igen. Elfogadtad? Újjászülettél? Vetted a szent lelket? Krisztus lakik benned? Jézus ezt fogja nézni benned. Ez az, amit lát, és ezért tart ki melletted, ezért épít rád. A másik állítás, amit mondtam, testvéreim, az az, hogy Jézus távolabbra lát. Jézus távolabbra lát, mert látja Péterben azt a pünkösdi prédikátort, akinek szavára több ezre megtérnek. Látja Tamást az etióp misszióban. Pedig Tamás az, aki azt mondja, ha nem látom a szegek helyeit, hiszem, ha látom. De látja őt az etióp misszióban. Látja Jánost Patmos szigetén, ahogyan kijelentést kap, és leírja a jelenések könyvét. Látja Jakabot, aki elsőként hal majd mártír halált Jézusért. Látja Mátét, a vámszedőt, aki majd evangéliumot ír, és amit 2016-ban szerte a világon olvasnak. És így van veled is. Jézus távolabbra lát. Lehet, hogy tanítványi életed első botladozó lépéseit teszed, és sokat elrontasz. De látja, hogy mivé leszel majd. látja azt, amikor a Szentlélek csodát tesz benned. Testvéreim, ezeknek a megértéséhez, hogy beljebb lássunk és távolabbra lássunk, akár magunkkal kapcsolatban, mert ez magunkkal kapcsolatban is fontos. Ezen alapul a keresztény önbizalom, nem magunkon, nem az illúzióinkon, hanem abban, hogy Krisztus van bennem, és szeret úgy, ahogy vagyok. Ezen alapul az önbizalmam. Ez Krisztus központú. Szóval ehhez csendre, figyelemre, nagy szeretetre, lelki érzékenységre, Szentlélekre van szükségünk, hogy ezt egymásban és önmagunkban meglássuk és felfedezzük. Testvéreim, mi egymásban sokszor csak a bénázást, a bűnöket, a szerencsétlenséget, a rossz megjegyzéseket, a rossz arcokat, nézéseket látjuk, de vajon van-e érzékenységünk arra, hogy Krisztusba vetett reménységgel nézzünk egymásra? Hogy majd akkor, hogy ott bent, beljebb és távolabb látni, Szentlélek által. Harmadik, amit mondtam testvéreim, hogy Jézus számol a Szentlélek erejével. Hát hogy ne számolna? Majd olvassuk tovább a János evangéliumát, ott van ez a gyönyörű ígéret, hogy elküldöm majd a vigasztalót. Ő számol vele, hát hogy ne számolna, hiszen ott voltak együtt az Atyával és a Szentlélekkel a mennyben, tökéletes egységben, szeretetben. Isten ismeri önmagát, Jézus ismeri a Szent Háromság másik két személyét, és számol vele, mert tudja, hogy a Szentlélek által csodákra vagyunk képesek. Ezáltal tud majd Péter szólni, Tamás misszionálni, Jakab meghalni, Máté evangéliumot írni, János tovább látni, és az elhúzott függöny mögé benézni, és megírni a Jelenések könyvét. Számol a Szentlélekkel. Hát számoljatok ti is, amikor egymásra néztek. Számoljatok a Szentlélekkel, hogy majd eljuttatja bűnbánatra. Majd formálja őt, majd kiformálja a szolgálót belőle, majd később ő is igazi tanítvánnyá válik. És nézzetek így a pogányokra is, akik távol vannak még, akik nem közösködnek velünk, nem jönnek közösségbe ide a gyülekezetbe velünk. Nézzetek rájuk is úgy, hogy majd a Szentlélek kézbe veszi őket, majd a Szentlélek ő bennük is fog munkálkodni. Nézzetek így a nem hívő családtagjaitokra is. Ezzel a reménnyel számoljunk a Szentlélekkel. Jézus azért tudott illúziók nélkül mégis építeni a tanítványokra, mert számolt ezzel. És végezetül ott a negyedik, Jézus ismerte a szeretet erejét. Drága testvéreim, ha bizonyságtételeket hallotok, akkor arról hallottok, hogy kit hogy szorított az Isten szeretete, hogy szorongatott, vett körbe, melegített fel, döntött le, verte ki a kezéből a kardot, vagy éppen valamelyik testvér szeretetén át, hogyan tért meg valaki. A szeretetnek ereje van. Na nem az emberi szeretetnek, amely könnyen megsértődik, duzzog, abba hagyja, föladja, feltételeket szab, saját maga érdekét nézi, önösen szeret, hanem annak a szeretetnek, amiről Jézus beszél. Ezt adom nektek a kezetekbe, mondja Jézus. Ezzel a szeretettel szeressetek. Ez az új parancsolat. És ennek a szeretetnek ereje van. Ez fogja ledönteni a római birodalmat majd. Ez lesz az, ez a szeretet, ami sokakat megszólít, és sorban-sorban ott vannak az előttünk járók, akiket elért az Istennek ez a nagy, kimondhatatlan, felfoghatatlan, csodálatos, végtelen szeretete. És ebből a szeretetből meríthetünk, és akkor tudunk illúziók nélkül építeni egymásra. Így szeretni, akkor is, ha most szutykos vagy, ha bűnös vagy, ha szerencsétlen vagy, ha most bántottál, ha még nem érted, én akkor is szeretlek téged, ezzel a szeretettel szeretlek téged, ahogy Jézus szerette a tanítványait. És testvéreim, ezzel a szeretettel szeresd magadat is. Magadat is. Mert ha magad nem szereted, az írás mondja, nem tudsz más szeretni. Szeresd magad ezzel, ne légy olyan kegyetlen magadhoz. Ne bántsd magad. Ne haragudj magadra annyira. Ne gondold, hogy te vagy a legbűnösebb ebben a templomban. Van nálad bűnösebb, például én. Nézd magadra azzal a szeretettel, hogy ahogy Jézus néz, higgy Isten szeretete erejében, hogy majd formál, majd legközelebb sikerül. Majd legközelebb te leszel az erősebb, majd legközelebb legyőzöd a kísértést. Testvéreim, hisztek-e a szeretet erejében? Tudunk-e így szeretni? Kérjük a mi Urunkat, hogy adjon nekünk ilyen látást önmagunkkal és egymással kapcsolatban. Lássuk meg Istennek a nagy szeretetét. Ne legyenek illúzióink, se magunkkal, se másokkal kapcsolatban, és különösen a gyülekezet tagjaival kapcsolatban. Ne gondoljátok, hogy a padokban nálatok jobb emberek ülnek. Ne gondold, hogy neki az nem jutott eszébe, ami neked. Ne gondold, hogy ő nem mondta, vagy nem csinálta, amit te csináltál. Senkit ne gondolj magadnál jobbnak. Ugyanúgy kegyelemre szorulunk. Akkor érdemes csak másokat jobbnak gondolni, ha az ítélkezés kezd fölmerülni bennünk, akkor az az alázat jele. Testvéreim, ne legyenek illúziunk, de lássunk beljebb egymásban és magunkban, lássunk távolabb, számoljunk a Szentlélek jelenlétével, és számoljunk és éljünk a szeretet nagy erejével. Testvéreim, mindez döntően megváltoztatja az én képünket, az emberképünket, a közösséggel kapcsolatos gondolkodásunkat, és magát az egész keresztény közösséget. Vágyom egy olyan közösségre, amelynek úgy lehettek tagja, hogy nektek nincsenek illúzióitok rólam. Tudjátok, hogy gyarló ember vagyok, tele bűnös gondolatokkal, hibákkal. De úgy nézzetek rám, és erre is vágyom, mint akiről feltételezitek, hogy a Szentlélek formál, hogy a szeretet erejében változhatom. És lehet, hogy jövőre, vagy 10 év múlva változni fogok, és valamiben jobb leszek. Egy ilyen közösségről álmodom, és remélem, hogy efele tartunk. Isten áldja minket, és adja meg, hogy így legyen. Amen. Köszönjük a mindent meghaladó, beljebb és távolabbra látó nagy szeretetet, Urunk. Köszönjük Szentlélek hatalmas munkádat, amit bennünk elvégeztél. Köszönjük, amiben már kijavítottál, amit kiformáltál belőlünk, amivé lehettünk benned. Köszönjük, hogy oly sok kudarctól, oly sok bukástól megmentettél bennünket, hogy annyi kísértésben feljebb emelted a fejünket. Köszönjük neked ezeket a győzelmeket, mert az a győzelem, amely legyőzi a világot, a mi hitünk, amelynek közepe, lényege, te magad vagy Jézus Krisztus, drága megváltónk. Köszönjük az újjászületés ajándékát és lehetőségét. Könyörgünk azért, Urunk, hogy senki ne maradjon közöttünk, akit ebben nem részesítesz, akinek a szíve, lényege, lénye közepe újjá nem születik, és te magad nem leszel Úr az ők szívükben. Így kérünk mindazokért, akik még ezen nem mentek keresztül, hagyd történjen ez a csoda. Tudjuk, hogy nincs hatalmunkban, csak kérni és könyörögni tudunk ezért. Azokban, akikben már megcselekedted ezt, Urunk, kérünk, hogy add, hogy ez a belső mag, a lényegünk, a lényünk egyre inkább kihasson, kifele és egyre több gyümölcsöt hozzon. Hadd lehessen a mi biztonságunk benned, önbizalmunk te benned. Hadd tudjuk így állni a viharokat, a mélységeket. Így könyörgünk, Urunk, azokért közöttünk, akik a legnagyobb mélységekben vannak most, akár családban, akár munkahelyen, akár az egészségük megrendülésével kapcsolatban, gyereknevelésben, házasságban, bármilyen mélységekben, Urunk, erősítsd őket és mutasd meg, milyen nagy a te szent lelked ereje, a te szeretetednek kisugárzása, szépsége, nagysága. Szeretnénk benned elrejtőzni mindazok, akiknek jól van most dolguk, vagy akik gyásznak, betegségnek terhét hordozzák. Urunk, így könyörülj egész gyülekezetünkön, az előttünk álló alkalmakon. Könyörgünk a gyülekezeti napért, a gyülekezeti táborért, a napközis táborért, bibliaköri, bibliaórai alkalmakért, babamama körért, ifjúságért, a jövő heti konfirmandus hétvégéért, és különösen a te kezedbe tesszük konfirmandusainkat, az ő szüleiket, családjaikat. Áld meg őket, Urunk, hogy különösen forró legyen az ő szívük irántad, hadd lehessen igaz és szép mindaz, ami velük és bennük történik. Könyörülj rajtunk, és segíts meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.